tudtak róla, illetve semmit sem tudtak. Soha nem látta senki. Vele nem beszélt senki. A várból egy föld alatti rejtett út vezetett a külső világba, lehet, hogy ezen az úton járt ki a várúr a világba. Ügyelne a tótocskákra, hogy pálinkát ne igyanak. A cselédek csak annyit tudtak felőle, hogy pontosan fizette a bérüket. Az egykori trombitás a kürtöt régen félretette, mert senki sem volt kíváncsi a Rákóczi indulóra. Világtalan arcával, mozdulatlanul ült a folyósó sarkában. Aludt-e, nem aludt-e? Hogyan lehetett volna ezt tudni? Ott ült, éjjel és nappal, és a harang kondítása siető léptekkel indult a régi tölgyfa ajtónak, amely mögött Hajdan Kavacki György mulatott és ivott. Régen volt. A várba olyan csendesség költözött, mint a kripta lett volna az, egy élő halottnak a kriptája. Néha azonban vendég is jött a várba. Az a vendég se volt olyan vendég, amilyenek hajdanában mutatkoztak a nizsdari várban. Rendesen ének idején jött lóháton vagy kocsin. Hatalmas, őszülőhajú férfi volt, nehéz lépései döngtek a vár folyósóin, de soha hangosan nem beszélt. Őz egy komáromi né, aki a várnagyi teendőket végezte, kiugrott ágyából, és felzörgette a vaktrombitást a folyósói oldalon át. Jelens Péter bátya, hogy itt van Riminszky úr! Riminszkyt mindig fogadja a nizsdari várúr. Riminszky szerette a bort, és az ő tiszteletére a várpince sarkából előkerültek azok a pókhálós üvegek, amelyeket még valamelyik régi uraság raktározott el. Őzze egy komáromi né, talpon volt egész éjjel, és a Riminszky úr megéhezett, Péter bátya az ablakból kiadta rendeletet. Paprikás csirkét főzzetek! Az ablak bezárult, és komáromi né sütött, főzött, mint a nappal lett volna. Riminszky rendesen hajnal előtt távozott a várból. Mikor zömök, zsuffa lovár lefelé léptetett a hegyoldalból, a vár valamelyik ablakában megjelent egy fehér kendőcske. Az lobogott a hajnali szürkületben mindaddig, amíg Riminszky alaki el nem tűnt a hegyoldal bokrai között. Krumpli György, az amerikai gentleman, aki megveretése óta sokat szaglálódott a nizsdari vár körül, egyszer zivarozva így beszélt a kranyokai kocsmában. Furcsa urunk van nekünk odafönn a várban. Minek neki ez a sok vászoncseléd? Minek neki az éjjeli lovas, akit olyan nehezen búcsúzik? Az ördög tudnál igazodni ezen a dolgon. A múlt éjjel a vár alatt jártam. Egyszer hogy nem. Csak elébe toppan egy magas, karcsú, vadászruhás úrforma. A holt fényen világított, a bokrok levelét meg lehetett volna olvasni mellette. A vadász rám néz, nagy fekete szeme volt. Aztán hirtelen eltakart az arcát egy fekete kendővel. Sietve fordult meg, én meg utána kiáltok. Hó, megállj! De már csak az üres levegőnek beszéltem, a vadász úr eltűnt. Nos hát, mi van ezen csodálnivaló? Kérdezték a falusiak. Krumpli György eloltotta nyálával a szivartüzét, és bagó alakjában a fogára nyomta. Nagyot sercentett, és a levegőbe bámult. Hát csak az, felelt, hogy a vadász úrnak nem volt se bajusza, se szakála, a szeme meg olyan volt, mint egy asszonyé, a lábát is úgy rakosgatta egymás mellé, mint asszony lett volna, nem férfi. Te bolond! Az ördögök játszottak veled, szólt a kranyokai bíró. Miért járna nadrágban egy asszony, mikor szoknyában is járhat? Krumpli György felhorkant. Miért? Hiszen éppen ez az, amit tudni szeretnék. Azt szeretném tudni, van-e bajusza a nizsdari várúrnak? A falusiak mosolyogva néztek össze, nevettek az amerikai ostobaságán, de Krumpli Györggyel nem lehetett olyan könnyen elbánni, amit a fejébe vett egyszer, az végrehajtotta, mert különben nagyon kemény nyakú ember volt. Még arra sem ijedt meg, amikor negyed napra a kocsmai beszélgetés után begurult kranyokára a komáromi né szamaras kordéja. A hatalmas asszony nagyon mérges volt, és izgatottan parancsolta maga elé Krumplit. Te amerikai, mondta neki. Nagyon sok ostobaságot beszéltél már megint. A nizsdai várúr azt üzeni, hogy befogjad a szádat, mert ha egyszer kipedri a bajuszát, akkor megemlegeted. Az amerikai vállat vont. Hogy pödörje ki azt, ami nincs? Erre a vakverő föllépése a jó komáromi né nem tudott mit felelni. Valójában ő sem tudta, hogy van-e bajusza a nizsdari várúrnak, vagy ha tudta, is hallgatott róla. Megdöfködte a szamarait, s Kordéján elgurult. Az amerikai csúfondaros nevetéssel nézett a termetes asszonyság után.
Őkelme is jobb szeretné, ha bajusza volna a gazdájának.
A tótok a fejüket csóválták.
Ördöngős krumpli György, morogták. Egyszer még csak ugyan kisüti, olyan isdeli várban asszony lakik.
Az bizony, mégpedig szép asszony,
felelt az amerikai. Dehogy is félt most már attól, hogy 25-öt csapat rá a várul. Nem is csapatot rá. Ellenben a nizsdeli vár birtokhoz tartozott egy nagy erdőség is túl a határszélen. Ennek az erdőségnek meghalt a gondozója, bár nagyon jó hivatala volt ott neki, annyi fát lophatott, amennyit akart, senki sem törődött vele. Krumpli Györgyöt ezzel a hivatallal kínálta meg a tejhatalmú Komárominé.
Eredj oda, Gyurikám, mondta neki nyájasan.
Gyurikám a fejét vakarta.
Nagyon messzire van,
felelt ravaszul.
Nem hozhatjuk közelébb az erdőt?
Az is igaz,
szólt az amerikai.
De sok a vaddisznó,
annál többet ehetsz vaddisznó pecsenyét. Az amerikai még mindig ellenkezett.
Rám dől egyszer valami nagy fa. Sosem lesz belőlem többé krumpli György.
Komárominé erre már kijött a sodrából.
Akkor se fogunk valami nagyon búsulni utánad.
Az amerikai elnevette magát.
No, akkor már elmegyek abba az erdőbe. Nagyon útjába vagyok valakinek.
Komárominé megrázta kezét.
Derék ember vagy, krumpli György. Lásd, már gondoltam is rád. Adok neked ajándékot előre.
A szoknyája mély zsebéből egy kis ezüst tükröt vont elő.
Ebben meglátod majd, hogy milyen nagyra nőtt a bajuszod.
A nagyszajú amerikai elköltözvén kranyokáról nem igen törődtek többen isdeli várul minéműségével, a várból bőségesen ellátták a környék szegény népét mindennel. Szűkölködő nem igen akadt azon a tájon, sőt, amikor egyszer nagy szegénységében Kón Móricz, a kranyokai házaló zsidó levelet írt az Úristenhez, a választ erre a levére is a nizsdeli várból kapta meg.
A házaló zsidó fölkiáltott. Nem is tudtam, hogy a Jehova a nizsdeli várban lakik, ezentúl többször fölkeresem.
És így levelezett az élelmes Kón Móricz az Úristennel a nizsdei vár útján. Negyedik fejezet. Ancsurka cipőt kap. Menjünk vissza Podolinba, a vén Riminszky házba, ahol Prihoda Anna, az anyátlan, apátlan Tóth leányka havas télben menedéket talált, mégpedig olyan menedéket, ahol örökösen lobogott a tűz a kályhában, sőt, ennivaló is akad bőven. Hogy a szolgálói teendőkben nagyon ne erőltesse magát Ancsurka, arra elég gondja volt a két öreg cselédnek, Marcinkálinak és Miknek, a lakatosnak. A két öreg cseléd már annyira összeszokott, összetanult, hogy mellettük nem igen akadt tennivalója egy harmadiknak. De még mintha vén összeszállt szívükbe, valami napsugár útján különös gyöngétség lophozott volna, amely gyöngétsége csak öreg emberek tudják körülvenni a gyermekeket. Ancsurkát egyenesen olybá vették, mintha az Úristen küldte volna nekik az ordon néma ház mogorva csendjének földerítésére. Egyszer Marcinkáné azt találta parancsolni Ancsurkának, hogy szellőztesse ki az úr bundáját, sapkáját. Riminszky éppen valami hosszú útról tért haza. Ancsurka engedelmeskedett, és a nehéz farkasbőr bundát kiteregette az emeleti folyósó vasrácsára. Az öreg Mik, aki ebben az időben valamely furfangos lakattal foglalatoskodott a kocsi színben, ahol lakatos műhelyét berendezte, szájtátva bámulta a leányka cselekedetét. Aztán a haragtól kivörösödve dobta el szerszámjait.
A szemem csal, kiáltotta. Mit csinálsz, Ancsurka?
A tekintetes úr bundáját teregettem.
Az ördögbe. Hát Mik meghalt? Eltemettétek már az öreg Miket? Hol van az öreg Mik? Hol? Kiáltotta. Mik már nincs a világon, hé!
Ancsurka ijedten nézte a mérges törpét. Mik miután szín különböző sarkaiba haigált a szerszámait, földhöz csapta lakatot, felborított egy régi szerszámos ládát, lecsillapodott annyira, hogy elmondotta mindazt, amit mondani akart. Határozottan és terjedelmesen a következőket adta elő az udvar közepéről.
Hegyezd meg, leány, hogy az én uram, Riminszky úr holmiához csak nekem szabad nyújtani.